forever passes by.
11 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos tűzvédelmi felkészültségi index bevezetése javíthatja majd az intézmények biztonsági szintjét. A mintegy 1 millió tűzvédelmi eszközt monitorozó FIREG digitális platform alapítója hangsúlyozza, a visegrádi hotel tűz és a miskolctapolcai barlangfürdő balesete ismét rávilágítottak a tűzvédelmi rendszerek fontosságára. Az október közepén kezdődő fűtési szezonban is zavartalan lesz a háztartások ellátása, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A hazai tárolókban több mint 6 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre. Az elérhető tartalék csak nem kétszeresen haladja meg a tavalyi egész éves lakossági fogyasztást. A háztartások a fűtési szezonban is számíthatnak a rezsicsökkentés nyújtotta védelemre. Bejelentette az új kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programot a miniszterelnök az új gazdasági akcióterv részeként. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban az első intézkedések között a bérek emelését, a lakhatás támogatását és a munkáshitel bevezetését emelte ki. A kormányfő elmondta, a tervek szerint tőkét, kedvezményes hiteleket juttatnak a kis- és közepes vállalkozásoknak. Először ülésezett a KKV hitelezési kerekasztal, a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára arra kérte a pénzintézeteket, vizsgálják meg, miként tudnák jobban elfogadni fedezetként a nem anyagi javakat, például a szoftvereket. Emellett a hitelezésből kizárt tevékenységi körök, szektorok áttekintését, az iparági limitek felülvizsgálását kérte a bankoktól. Magyarországon elsőként Oscar-díjra kvalifikáló fesztivál lett a Friss Hús. A Nemzetközi Rövidfilmfesztivál mostantól a legjobb magyar élő szereplős rövidfilm és a legjobb magyar animációs film kategóriájában kvalifikálhat az Oscar-díjra. A Hiroshima és Nagasaki elleni atomtámadás túlélőinek szervezete kapja idén a Nobel békedíjat, jelentette be Oszlóban a norvég Nobel bizottság elnöke. A Neon Hidaiko nevű szervezet az atomfegyvermentes világért folytatott erőfeszítéseiért részesült az elismerésben.
Az időjárásról.
Változó vastagságú fátyol felhőzet fordulhat elő, északon lehet több, illetve vastagabb a felhőtakaró, csapadék nem valószínű. A délnyugati szél többfelé megélénkül, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és átmenetileg nagy területen erősödik meg a légmozgás. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 2 és 12 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Kisvárdáról, a Tátra utcai református templomból. Igét hirdet Kormos Csaba, lelkipásztor.
Áldás békességet, szeretettel köszöntelek benneteket a 63. Zsoltárunk igéivel. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Köszöntelek benneteket, drága testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünkön, valamint köszöntjük az Európa Rádió hallgatóit is, az Európa Rádió hullámhosszán. Isten áldása legyen együtt létünkön. Isten tiszteletünk kezdetén a 35. Zsoltárunk első versét énekeljük, Perelj, Uram, perlőimmel. A 453. dicséretünk éneklésével áldjuk és magasztaljuk örökkévaló Istenünket, és fohászkodjunk hozzá. Jézusom, kiárva lelkem, megváltottad véreddel.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje megszólít bennünket és keresi a mi szívünket. Hallgassuk meg figyelemmel ezt az igét, amely a Máté írása szerint való szent evangélium 27. fejezetének 11. és következő verseiből szól a 26. versig terjedően. Isten igéjét figyelemmel, de helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Máté evangélium a 27. fejezetének 11. és következő verseiből így szól Urunk igéje hozzánk. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük, mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták, Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltottak. Feszítessék meg. Azután ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak. Feszítessék meg. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok. Az egész nép így kiáltott, szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, megértésén és szívünkbe zárásán. Jöjjetek, imádkozzunk eképpen. Drága mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy te ismét megkerestél bennünket, és magadhoz hívsz. Köszönjük, hogy neked van igéd és szavad hozzánk, amely által tanítasz, formálsz és igazgatsz bennünket. Köszönjük, hogy ez az ige, amelyet ma hallottunk, s a Bibliaolvasó kalózunk által is ki van jelölve erre a napra, ismét ráirányítja a mi figyelmünket, a megváltó Úr Jézus Krisztusunk érettünk, miattunk és helyettünk elhordozott kereszt halálára. Köszönjük, hogy Krisztusban láthatjuk a mi bűnös voltunkat. Láthatjuk az ítéletre méltó életünket, de megláthatjuk azt a helyettes áldozatot, amely által ő magára vette a mi bűneinket és vétkeinket, hogy minket megmentsen, megszabadítson az ítélet terhe alól. Köszönjük, Urunk, hogy te lehetőséget adsz arra, ennek a csodálatos titoknak a felismerésére. Lehetőséget adsz megismerni a Krisztus megváltásának a titkában a mi megmentettségünket, a mi megszabadulásunkat. Ó, Urunk, adj tiszta látást, adj helyes felismerést a mi számunkra, hogy ebben a kereszt áldozatban magunkat lássuk, a mi életünk megszabadulását szemléljük. Ne csupán az Urunk iránt érzett, féltő szeretet, az Urunk áldozata miatti könnyek legyenek azok, amelyek részei a mi életünknek, hanem legyen ott a hála, a köszönet, hogy bennünket megmentettél, megtartottál és megőriztél. Urunk, nekünk szüntelen emlékezni kell ennek az áldozatnak páratlanságára és hatalmas voltára. Add, hogy ne feledjük el, mit tettél és mit cselekedtél értünk. Mi tudjuk, hogy mi mit tettünk. Mi tudjuk, hogy hányszor elfordultunk, mennyiben vétkeztünk. Új utakat választottunk, amelyek nem tőled valóak, nem általad megmutatott utak. Mentünk s haladtunk, ösztöneink, vágyaink, saját fejünk után, nem számolva és nem foglalkozva azzal, hogy nem a te utaidon járunk. De köszönjük, hogy te ráeszméltetsz bennünket a hozzád vezető utak helyességére és fontosságára. Köszönjük, ha ezen a mai Isten tiszteleten is megszólít a te igéd. Oda fordítja a mi tekintetünket ennek az áldozatnak páratlanságára, és a szívünkbe helyezed azt a kérdést, amelyet Pilátusra is rábíztál, az ő gondolataiba, az ő szívébe. Mit tegyek Jézussal? Kérünk, válaszolj, vezess bennünket a te igéd által. Megváltó Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hallgatására készülve testvéreim, a 449. dicséretünk első versét énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Kedves testvéreim, Istennek az a szent és írott igéje, amelynek alapján szeretnék bizonyságot tenni közöttetek, írva található az előbbi igeszakasz a Máté evangélium a 27. fejezetének 31. versében. Pilátus nagy kérdése szólít meg bennünket. Mit tegyek Jézussal? Eddig Istennek írott igéje. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten igéjét a bibliaolvasó kalózunk által a tegnapi és a mai napra kijelölt bibliai igeszakaszból olvastam föl. Máté evangéliumát jó ideje olvassuk, és elérkeztünk a nagyheti történésekhez, történetesen a nagypénteki történésekhez, amikor Jézus már elfogatva, a kihallgatások után ott áll Pilátus előtt. Ismerjük talán Munkácsi Mihálynak a festményét, Jézus Pilátus előtt, s talán előttünk van az a kép, hogy mik vannak az arcokon, ki hol foglal helyet, milyen érzések nyilvánulnak meg a festményen keresztül, hogyan és miképpen gondolta el híres festőnk ezt a pillanatot, amikor Jézus ott áll Pilátus előtt. Hatalmas tömeg van jelen, és ebben a tömegben talán ott lehet megfestve a mi arcunk is, hogy vajon hova állunk, hol foglalunk helyet, melyik az a szék, amely kedves, amely szimpatikus lehet éppen ebben a fájdalmas esetben a mi számunkra, vagy csak szeretnénk kívül maradni és szemlélődőként részt venni az eseményekben. De valamilyen módon az életünk ott van ezen a festményen. Különböző lehetőségek vannak, amelyeket igénybe vehetünk, székek, amelyeket elfoglalhatunk. Egyetlen egyet nem. A Jézus helyét. Mert ő azért jött, hogy ott legyen azon a helyen. Bármennyire is akarták tanítványai megmenteni, bármennyire is próbálták eltéríteni különböző erők és hatalmasságok attól az úttól, amelyet Isten rábízott, az ő helye ott van. Ott van az ítélet tárgyaként. Ott van a középen. De a többi hely akár szabadon választható. Szabadon választható a gyűlölködők széke. Milyen tetszetős és akár milyen kívánatos lehet ez a szék. Itt mindent büntetés nélkül lehet mondani. Itt mindent alaptalanul lehet megtenni. Nem számít, hogy igaz, nem számít, hogy légből kapott, vagy éppen emberi kitalálmány szüleménye, bátran lehet szólni. De sokan szeretnek beleülni ebbe a székbe, és sokan szeretnek az ítélkezés székében véleményt mondani, talán álláspontokat hangoztatni. Az ebben a székben ülő ember úgy érzi, mintha biztonságban lenne, hiszen itt engem nem érhet bántás, nem vádolhatnak meg, hát én magam vagyok a vádló. A vádlók széke, a tömeg széke, a hangosnak tűnő tömeg széke, itt biztosan, biztonságosan el lehet lenni. A másik székben, talán éppen ott a periférián, kevesen foglalnak helyet. Csak távol megállnak, és nézik, mi történik Jézussal. Talán egy hang sem jön ki az ajkukon, akkora a Jézus ellen támadó tömeg, hogy hiába kiáltanánk a Barabás helyett a Jézus nevet, nem tudnánk ezt a hatalmas tömegnek a hangját megtörni. Erőtlenek lennénk. Nekünk csak fáj, ami történik. Fáj, hogy az ártatlant így ítélik el. Aztán ott van Barabás széke, amelyben nagyon kevesen szeretnének helyet foglalni, hiszen ő egy halálra ítélt ember. Talán már végig gondolta az egész életét, számot vetett a megélt napokkal, esztendőkkel, talán az utolsó óráknak gyötrő érzésén is már túl van, elengedett mindent, most már minden mindegy. És egyszer csak előhozzák a zárkájából, odaállítják a tömeg elé, talán azt sem tudja, mi történik, csak a helytartó szavaiból derül ki, hogy itt most szabadon lehet bocsátani valakit. Ő ebből a helyzetből, ebből a székből csak menekülni szeretne. S talán itt az egyetlen esély, hát ha az én nevemet fogja skandálni a tömeg, hát ha megszabadulok, és menekülhetek vissza régi életembe. És aztán egyre inkább kezdi hallani, hogy a tömegből kezd a Barabás név egyre felerősödni. Talán még egy, két, három, tíz, húsz ember mondja, de már egyre erősebbé válik. De még kell, hogy a helytartó is kimondja. Amit a tömeg mond, az csak egy kívánság. S talán nem is nekem szól, hanem a másik ellen szól. Én lehetek ezért a kedvezményezett. De majd, ha a helytartó mondja, akkor minden véglegessé válik. És igen, kedves testvéreim, ott van a bírói szék is, a helytartó széke. És ma erről a székről szeretnék nektek néhány gondolatban szólni és bizonyságot tenni. Egy kicsit lélekben, kérlek, jöjj velem, és üljünk bele együtt, milyen lehet ez a bírói szék. Talán elsőre kényelmesnek tűnik ez a szék. Már csak azért is kényelmes, mert nem csak a tömegben van kevés vesztenivaló, itt még kevesebb. Hiszen a bírói székben elmondott szavak, a bírói székben meghozott döntések megkérdőjelezhetetlenek, végérvényesek. És a bírói székben, különösen Jézus korában még kockázat sem volt. Az emberi élet kevés értéket képviselt. Ha talán olykor nem a megfelelő ítélet született, akkor sem kért számon senki. Itt nem történhet velem semmi baj, talán ezért is tűnik olyan kényelmesnek ez a szék, és első pillanatra még jó érzés is lehet benne ülni. De mit látok a bírói székben? Látom azt, amit mi az előbb elképzeltünk. Láthatom a vádlók vérért és ítéletért történő lihegését. Nem könnyű és nem jó ezt hallani, igazságot érző szívvel és lélekkel. De tudnunk kell, hogy nem csak akkor. A történelem folyamán oly sokszor a Jézust vádlók hangja hatalmas akart lenni. Ezt a hangot visszhangozzák a történelem falai, a Jézust ítélőkét. Visszhangozzák a Kolosszeum falai, amikor vadállatok elé cibáltok oda keresztényeket, hogy ők tagadják meg hitüket, mentsék magukat, de ha vallják hitüket, akkor a biztos halál vár rájuk. A keresztény üldözések hosszú évszázadai alatt talán a legkegyetlenebb időszak egy Diokleciánus császár idejében történt meg. Ekkor erősödött fel a keresztény üldözés. Eusebius, ókori történetíró jegyezte föl a kegyetlenkedések nyomán az alábbiakat, hogy a keresztények vére patakokban folyik. De sajnos volt időszak, amikor maga az egyház volt a vádló, a kiáltó. Gondolhatunk azokra az időkre, amikor talán valaki a megkérdőjelezhetetlen tanítással szemben valami mást próbált elmondani, valami új értelmezésnek a hangját próbálta hallatni, és lázadásnak titulálták, mágia halálra vagy más kivégzésre ítélték. Ugyanez volt érvényes a protestánsokra, reformátor elődökre, gondoljunk prédikátorokra és tanítókra, akik akár a gályarabság miatt lettek elhurcolva, sokan odavesztek, néhányan megszabadulhattak. De a Krisztus ellen kiáltók hangja a történelem folyamán azóta sem csitult. Ma is hangzik a világban. Az egyháztól elfordulók, a hitüket megtagadók tettükkel kiáltanak. Más vallások követői templomokat szentségtelenítenek meg, záratnak be. A Krisztus tanítványait üldözik, ők ezekkel a tetteikkel kiáltanak. De kiáltanak azok is, akik Istennek tett ígéreteiket, talán a hátuk mögé dobva, felelősségteljesen nem foglalkozva vele, élik a maguk életét, s Krisztus ügyével semmit sem foglalkoznak. Sokan úgy gondolják, hogy kiáltani jó, hogy kiabálni jó. A tömeggel együtt jó szólni, talán biztosságosnak is tűnik. Aztán, ha a bírói székben tovább tekintünk, akkor látjuk a néma jelenlévőket. Talán látjuk egy könnyeivel küszködő édesanyát, az élete reményét megfogalmazó tanítványt, Látjuk azokat, akik sajnálattal vannak jelen, mert szeretőt mesterüket siratják. S valami többet is láttunk az ő szemükben, mert látjuk, hogy ők hiszik, ők vallják, ők tudják, hogy akit elítélni szándékoznak, ő nem bűnös, ő tiszta és igaz. És érzékel bennük valami többet az ember, mert ajkukon meg sem gondolják, hogy a Barabás nevet fogalmazzák meg, nem próbálkoznak győzködni, hanem jelen vannak alázattal, csendesen, egyszerűen várják, mi lesz a dolog vége. És a bírói székben láthatjuk magunk előtt Barabást, akivel igazából maga Pilátus sem foglalkozik. Rá van írva, hogy ő egy bűnös ember, aki most esetleg kap egy esélyt. Csak a reményt látni a szemében, a földi élethez való ragaszkodás reményét. És aztán tekintetünk előtt van maga Jézus. Még talán ott van a fülében a kérdésre adott válasz. Te vagy a zsidók királya? Te mondod. Igen, igazad van. És ezután már a csendes hallgatás van előtte, a zúgolódó kérdések, vádak, de Jézus nem szól semmit, csak némán áll. A bíró nem tudja, talán nem is ismeri, de mi igen, ismerjük Ézsaiás proféciáját. Amikor kínoszták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Amikor Jézusra néz a bírói székből, Jézusban van valami különös, valami megragadó. Ő nem olyan, mint a többi elítélt, aki felett ki kell mondani, bűnös vagy. Ő rá ezt nem lehet elmondani. Én semmi bűnt nem találok benne. Csak ez az igaz, amit elmondhatok. Jézus itt van előttem, és isteni lényéből áradó erő, kisugárzás magával visz, magával ragad, szinte beragad az ő isteni lényébe engem is. És azt is látnunk kell, hogy a bírói szék körül jelen vannak, ha nem is valóságosan, de gondolatban mindenképp, a tanácsadók. Ott van Pilátus feleségének a szava. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgában, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A család, a bizalmasok, a barátok, akik megosztják velünk a gondolataikat, talán próbálnak segíteni, olykor terelni, hogy a bírói székben milyen döntés szülessen. Ők vajon mit mondanak? Mit tanácsolnak? Hogyan döntenének a helyembe? Ugye, nem is olyan kényelmes ez a bírói szék. Főleg akkor, ha Pilátus hatalmas kérdésére gondolunk. Mit tegyek Jézussal? A kezdetben olyan biztonságosnak, erősnek, megkérdőjelezhetetlennek tűnő bírói szék kezd olyan ingataggá, olyan bizonytalanná és kényelmetlenné válni. Sőt, akár nem kívánatos is lehet. Mit tegyek Jézussal? Hányszor szólalhat meg bennünk ez a kérdés? Megszólalhat a kerességben gondolkodó szülők életében. Mit tegyek Jézussal? Döntsek a gyermekem helyett? Én döntsem el, hogy ő Krisztushoz tartozó keresztjén legyen? Vagy várjak, hogy felnő? Adjak időt neki, majd ő eldönti. Majd ő meghozza a döntését. Én ne döntsek helyette. Csak nehogy késő legyen. Mit tegyek Jézussal? Akár kérdezheti egy kisiskolás gyermek. aki megpróbálja ezt a világot a maga racionalitásában, tényszerűségében megismerni. De valahogyan a hit, a mélységes hit, mintha még távol állna tőle. Szereti a történeteket, a bibliai történeteket, de a mesék világából még egy kicsit a mesék világában jelenik meg minden, amit Isten kijelent. Várhatjuk-e még a döntést? Megszülethet-e még itt a döntés? Mit tegyek Jézussal? Látom én magam is akár a konfirmandusok tépelődését. Lelkipásztorként próbáljuk elmondani, megismertetni, megértetni hitünk tanításának lényegét, miért hisszük azt, amit hiszünk, miért református módon fogalmazzuk meg a mi hitünket, hogyan és miképpen jelenik meg erősen az ige tanítása, mit jelent Jézus követni, el tudjuk mondani a saját életünk tapasztalatából, de ahogyan már több konfirmációi órán én magam is elmondtam a konfirmandusoknak, hogy drága gyermekeim, én egy dolgot nem tudok nektek adni. Hitet. Ez az Úristen ajándéka. Én el tudom mondani akár a saját életemből a bizonyságtételt, el tudom mondani Isten igéjének a tanítását, református KT-nknak csodálatosan megfogalmazott, összefoglalt tanítását, de a többi, a te és az Isten közötti kapcsolaton múlik. A döntés, a tovább vezető út. S talán ott is van sokukban még a kérdés, még fiatal vagyok, még élni szeretnék, még itt van a világnak számtalan lehetősége, már most dönteni? Igen, nagy kérdések ezek. De akár láthatjuk fiatal felnőtteink életében, akik még keresik az útjukat, hogy akár mennyit kell tépelődniük életük egy-egy pillanatában. Mit tegyek Jézussal? Hol helyezzem el az életemben? Elmegyek a templomba, a gyülekezetbe. Talán keresem a helyem, hol foglaljak ott helyet. Talán körbenézek, sok-sok gyülekezetben akár idősebb arcok vesznek körül engem, akik talán szüleimhez, vagy éppen nagyszüleimhez korban közelebb állnak, de nem találok fiatalt, ki mellé üljek le. Kit szólítsak meg? Kivel keressem a kapcsolatot? És ott van a kérdés a középkorban és az időskorban, mit tegyek Jézussal? De rég voltam templomban. De rég hallottam az Isten igéjét. De régen jutott át a szívem hatalmas kőfalain Krisztus megszólító szeretete és kegyelme. De rég úrvacsoráztam. Oly régen volt, amikor megvallottam a bűneimet. Hogyan induljak el újra? Hogyan lépjek ki életemnek abból a megkövesedett pillanatából, és érző szívvel keressem őt. Mit tegyek Jézussal? Olyan jó lenne néha kísérni magam a vállán, de félek. Félek, hogy elküld, félek, hogy számon kér, félek, hogy rám világít sok-sok bűnömre, vétkemre. Félek odaállni elé. Mit tegyek Jézussal? Talán én magam, aki itt vagyok minden Isten tiszteletem, vagy a rádió hullámain keresztül rendszeresen követem az Isten igéjének hirdetését, de olykor elkalandozom. Talán a gondolataim néha haza-haza téved. Elém jön az üres ház, nincs már ott senki rajtam kívül, vajon biztonságba hagytam-e magam mögött az ajtót? Vagy talán rágondolok arra, akit otthon hagytam? Miért nem jött velem ő? Miért nem hallgatja az Isten igéjét? Hogy mondjam el neki? Hogy győzzem meg őt? Neki is szüksége van erre a kijelentésre. mit tegyek Jézussal, aki a közelében vagyok. De lélekben, mintha mégis oly távol érezném magam. Szeretném, ha itt lenne, minél közelebb hozzám. De mégsem érzem, mégsem látom, mégsem tapasztalom az ő jelen valóságát, az ő közelségét. Mit tegyek, hogy közelebb, egyre közelebb kerüljön hozzám? Mit tegyek Jézussal? Az Úristen kezembe adta a döntést, de a világ Barabást kiált. És a világ hangja állandóan csak azt skandálja, hogy feszítessék meg. Hogyan mentsem meg? Hogyan magyarázzam meg a világnak? Nincs igazad. Hogyan mondjam el a tömegnek, hogy ő tiszta, ő szent, ő ártatlan, ő nem rosszat, hanem a javunkat akarja. Mit tegyek Jézussal? A tömeg már keresztet kiált, én pedig ott ülök a bírói székben, hatalmam van a döntésre, mert ez a bírói szék adta hatalom, ott van a kezemben, de mégis úgy érzem, mintha nem tudnék tenni semmit. Kedves testvérem, gondold át Pilátus kérdését, mit tegyek Jézussal. Fordítsd le magadnak, egyen-egyenként mondhatjuk a nevünket, én most a sajátomat mondom, Kormos Csaba, mit teszel Jézussal? Gyermekem, mit tegyek Jézussal? Testvérem, mit tegyek Jézussal? Édesanyám, édesapám, mit tegyek Jézussal? Ó, milyen hatalmas kérdés. A kérdésekre szeretünk választ kapni. Én sem szeretnék senkit elengedni válasz nélkül. A válaszom az, amit Pilátus nem tett meg, amit Pilátus nem mondott ki. Nem elég a Jézussal való szimpátia. Nem elég az együttérzés. Nem elég Jézust megsajnálni. A kérdésre válasz kell, hogy megszülessen. A válasz pedig mindig a döntés. Fogadd be, válj egyé vele. Ne a székek hatalma vigyen és vezessen, hanem Jézus hatalma legyen az, amely visz és vezet. Egyre közelebb hozzá. Mit tegyek Jézussal? És ha válasz születik bennünk, akkor ne hagyjuk válasz nélkül mások életében sem ezt a kérdést. A napkeleti bölcsek, akik keresték Jézust, a csillag vezetése nyomán jutottak el, hogy megtalálják életük megváltóját. A Jézuson keresztül ránk ragyogó fény és világosság tud ragyogni ebben a teremtett világban. Amikor keresztelésen tűnődik a szülő, vagy éppen egy kisiskolást kell már a hite kezdetén megerősíteni és meggyőzni, vagy a konfirmandus fiatal felnőttet tépelődésében kell segíteni, vagy akár egy-egy gyülekezeti tagot, aki éppen élete krízisében elbizonytalanodott a hit útján, segíteni kell, s ha mi magunk már válaszoltunk a kérdésre és megerősödtünk, akkor segítsünk választ találni nekik is. Mit tegyek Jézussal? Fogadd be, és légy egyé vele. Él bennem a Krisztus, és már nem én élek. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Válaszoljunk az igére a 449. dicséretünk második versének éneklésével. Jézus menedékem, hűoltalmam, nékem, te vagy egyedül. Thank you. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, bár sok hely és sok szék van ebben a Pilátus előtt lezajló történetben, mi mégis a bírói székben ülünk, a döntést hozó székében ülünk. És Urunk, a mi döntésünk nem arról kell, hogy szóljon, hogy most ki közelébe szeretnénk állni. A döntés a saját életünkről, üdvösségünkről kell, hogy szóljunk. Mit tegyek Jézussal? Nem a kereszt útja a kérdés. Nem a megmenekülés vagy a büntetés útja a kérdés. Az örök életem a kérdés tárgya. Befogadom-e? Egyé válok-e vele? Vállalom-e azt az üdvözítő utat, a keskeny utat, amelyen magához vezet engem? Ez a döntés nem a világtörténelem döntése, életem legnagyobb döntése. Urunk, ebben a bírói székben, saját életünk bírói székében segíts nekünk dönteni. Dönteni Krisztus mellett, dönteni az üdvösség mellett. Bocsáss meg, ha sokszor bizonytalanok vagyunk a döntésünket illetően. Sok mindent próbálunk mérlegelni, Úrunk. A Barabás kiáltások olykor elbizonytalanítanak. A világ hangja sokszor elbizonytalanít. A hangos többség hangja sokszor elbizonytalanít. De mi ne a hangos többség hangját akarjuk hallani, hanem egyedül a tiédet. Jöjj és kövess engem. És mi úgy álljunk fel ebből a bírói székből, hogy ne egy kényszeredett döntés, lelkiismeret furdalása vezessen, hanem egy határozott, melletted szóló döntés örömteli vágya vigyen hozzád közelebb. Ajándékozz meg ezzel minket, Urunk. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, amikor könyörgünk a mi gyülekezetünkért. Könyörgünk a rádió hallgatókért. Könyörgünk, Urunk, szeretteinkért, közelben és távolban levőkért. Könyörgünk a döntésképtelenekért, vagy könyörgünk azokért, akiknek az életében szeretnénk, ha ez a döntés határozottan megszületne. Adj erőt, hogy segíthessünk nekik a mi bizonyságtételünkkel. Urunk, imádkozunk Anyaszentegyházunkért. Imádkozunk ezért az egész teremtett világért. Kérünk, adj a háborúságban békességet, a gyászban vigasztalást, a betegségben gyógyulást, a magányosságban társat, a reményvesztettségben reménységet, a kilátástalanság útjainak végén áldott fényt, amely célra vezet bennünket. Kérünk, áld meg életünket, szeretteink életét. Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzunk együtt az Úrtól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végén a 485. dicséretünket énekeljük, annak első, negyedik, ötödik és nyolcadik versét: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Kisvárdáról, a Tátra utcai református templomból. Igét hirdetett Kormos Csaba lelkipásztor.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Mi egyet újra lépünk már, lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogan világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig minden nap velünk. Szerető jó Atyám, országod köztünk jöjjön el. Szent templom, szerető jó Atyám, országod köztünk jöjjön el. Szent templom, szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángja, áradjon rád, ne szűnjön kérni az Isten. Imádom.